Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 61. Zsoltárunkat énekeljük. A 61. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: kiáltásom, halld meg Isten, vedd füledben az én könyörgésemet. Foglaljunk helyet, testvérek, és énekeljük a 331. dicséretünket kijelölt verseivel. A 331. énekünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Szenge kiáltás előtt.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumának 19. részéből olvassuk. Lukács evangéliumának 19. részéből a 29. verstől a fejezet végéig. És lőn, mikor közelgetett Bétfágéhoz és Bétániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hívatik, elkülde kettőt az ő tanítványai közül, mondván, menjetek el az Át ellenben lévő faluba, melybe bemenvén találtok egy megkötözött vemhet, melyen soha egy ember se ült, eloldva azt hozzátok ide. És ha valaki kérdeztiteket, miért oldjátok el, ezt mondjátok annak, mert az Úrnak szüksége van rá. És elmenvén a küldöttek úgy találák, amint nékik megmondta. És mikor a vemhet eloldák, mondának nékik, annak gazdái, miért oldjátok el a vemhet? Ők pedig mondának, az Úrnak szüksége van rá. Elvivék azért azt Jézushoz, és az ő felső ruháikat a vemhére vetvén Jézust rá helyezték. És mikor ő méne, a felső ruháikat az útra teríték, mikor pedig immár közelgete az Olajfák hegyének lejtőihez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdé dicsérni az Istent fenn szóval mindazokért a csodákért, melyeket láttak. Mondván, áldott a király, aki jön az Úrnak nevében. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. S némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondának néki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondanékik, mondom néktek, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. És mikor közeledett, látva a várost, sírt azon, mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak-e mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek reád napok, mikor az ellenségeid körülötted palánkot építenek és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak a te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. És bemenvén a templomba kezdé kiűzni azokat, akik adnak és vesznek vala abban, mondván nékik, megvan írva, az én házam imádságháza, ti pedig azt latrok barlangjává tettétek. És tanítvala minden nap a templomban, a főpapok pedig, és az írástudók, és a nép előkelői igyekeznek vala őt elveszteni, és nem találták ki, mit cselekedjenek, mert az egész nép ő rajta függ vala, reá hallgatván. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Urunk Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy mai napon visszaemlékeztetsz minket dicsőséges bevonulásodra, amikor Jeruzsálembe alázatos királyként Szamárháton bevonultál, tanítványaid, téged magasztaló, téged dicsérő, téged segítségül hívó tanítványait körében. Köszönjük néked, hogy most emlékezhetünk erre az esemény sorra, és kérünk téged, hogy ezen esemény soron keresztül tanítsál ma is bennünket, szólj hozzánk. Köszönjük néked, hogy nem csak régen csüngtek a te szavadon az emberek, hanem mi is a mai napon is szavaidra figyelhetünk. Segíts, hogy azok legyenek a számunkra a legfontosabb szavak, amik elhangzanak a világban. Hadd legyen most is a te ígéd mindennél drágább a számunkra. Kérünk, hogy szent lelked által az emberi szavakat tedd a te ígéiddé, a te megszólító üzeneteddé ezen a mai napon, mindnyájunk részére. Megköszönjük néked, hogy most itt lehetünk, együtt lehetünk a gyülekezet közösségébe, és együtt figyelhetünk reád, és dicsérhetünk téged. Kérünk téged arra, hogy fogadd el hálánkat mindazért, amit az elmúlt napokban is átéltünk. Köszönjük testi ajándékaidat, földi javainkat, és köszönjük a lelki, örökkévaló javakat, kincseket, amikkel ezen a héten is elláttál, megáldottál bennünket. Köszönjük néked, hogy szeretsz minket, hogy jó vagy hozzánk, hogy nem a bűneink szerint bánsz velünk. De most hadd kérjünk arra is, hogy tényleg bocsásd meg a mi bűneinket. Ne emlékezzél ezekre, töröld el ezeket a te nagy kegyelmedből és nagy irgalmadból, hiszen azért adtad az életedet, hogy ezek megbocsátassanak nékünk. Köszönjük, hogy te eltörlöd és megbocsátod azt, és mindazt, amit ellened elkövettünk. Kérünk téged, hogy így a kegyelmedet hadd ragadjuk meg, és hadd álljunk így örömteli szívvel előtted. Dicsőítve téged, segítségül hívva téged. Kérünk, áld meg és szenteld meg mostani együttlétünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és a Heidelbergi KT-ból mára jutó részt hallgassuk meg gondnokunk tolmácsolásában.
Kedves testvérek, a 10 parancsolat tanulmányozása kapcsán a 5. parancsolattal kapcsolatban a Heidelbergi KT a következőt helyezi a szívünkre. Az 5. parancsolat szól, tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened áld te néked. Ezzel kapcsolatban felmerülő kérdés, mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy atyám és anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennemű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni.
Énekeljük igehirdetésre készülve a 240. énekünk első versét. A 240. énekünk első versét. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Isten tiszteletünk alapigéjét, a felolvasott igerészből hallgassuk meg, Lukács evangélium a 19. részéből, a 41. verstől a 44. versig terjedő részből. A 41. verstől ezt olvassuk. És mikor közeledett, látva a várost, sírt azon, mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak-e mostani napodon is, amik néked békességedre valók, de most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek reád napok, mikor a te ellenségeid körülötted palánkot építenek, és körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged, és a földre tipornak téged, és a te fiaidat benned, és nem hagynak benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Kedves testvéreim, virágvasárnap van, amikor arra a történelmi eseményre emlékszünk, hogy Jézus az ótestamentumi proféciákat pontosan beteljesítve bevonult Jeruzsálem városába. Azért, hogy azután a 7 derekán a városon kívül a kereszten meghaljon, de harmadnapra feltámadjon népe üdvösségéért. Ennek a különös ellenmondásos napnak, virágvasárnapnak az egyik mozzanatára figyeljünk fel a mostani Isten tiszteletünkön. Jézus a puszta felől Szamárháton vonul az őt örömmel köszöntő és lelkesen ünneplő, illetve segítségül hívó sokaság között. Elcsendesíti a morgolódó farizeusokat, közben az olajfák hegyének a lejtőjére ér, ahonnan elé tárult Jeruzsálem látképe, a nyüzsgő város képe. És mit tesz ott Jézus? Elkezd keservesen, hangosan sírni, zokogni. Olvassuk, látva a várost, sírt azon. Most, amikor mindenki élteti és örömmel dicséri, ünnepli, segítségül hívják, amikor úgy érezték, hogy most teljesedik be minden régi profécia, és beköszönt az aranykor, akkor Jézus megállott a város fölött, látja azt, és elkezd keservesen sírni. Mindenki örül körülötte, ő meg könnyezik. Éles ellentmondás ez. Aztán a szavaiból kiderül, hogy Jézus nem saját magát síratta, nem azért sírt, mert tudta, hogy mi következik rá, nem is a tehetetlenségét síratta, hogy némelyek ezt mondják, hanem a várost síratta, annak a népét síratta, mert látta, hogy elutasítják őt, és ennek milyen szomorú és gyászos következményei lesznek. Tudta, hogy rövidesen bekövetkezik ennek a városnak, illetve népnek, sőt az államiságuknak is a pusztulása. Nem is sok idő múlva valóban bekövetkezett, körülbelül 35 év múlva bekövetkezett ez, amiről itt beszélt. És ez a tudás, ez ő benne egy mérhetetlen fájdalmat, egy keserűséget, szomorúságot, gyászt, mondhatnánk így, gyászt váltott ki. Síratta Jeruzsálemet. Megjegyezzük azt, hogy a Bibliát olvasva ugye rá találunk arra, hogy már a régebbi időkben is voltak proféták, akik sírtak a Jeruzsálem fölött. Sírt például Jeremiás proféta, sírt Elizeus proféta is, és most Jézus is sírt a város fölött. Mintha a régi profétáknak a könnyei ott rebegtek volna, vagy remegtek volna Jézusnak a könnyeiben. Közben a jeruzsálemiek nagyon is jól voltak. Eszükbe se jutott, hogy őket bármiféle baj érheti. Gondolták, hogy mi nagyon ügyesen politizálunk, jók a kapcsolataink, ráadásul nagyon jó a város fekvése, jó, erős falakkal bír, gyakorlatilag lehetetlen legyőzni, és hát mindenek fölött ez az Isten városa. Ilyen nevei voltak ennek a városnak, hogy tényleg Isten város, a 46. Zsoltárból olvassuk. Izrael szentjének Sionja, mondja Ézsaiás proféta. Egyszerűen Nehémiásnál olvassuk, hogy a Szent Város, Dávid városa, az Úr városa, ilyen nevei voltak Jeruzsálemnek. Hát ez az Úr lakhelye, itt van a templom, itt folyik az Isten tisztelet, itt vannak a papok, minden itt van. Hát lehetetlen, hogy ezzel a helyjel, ahol ilyen jó politikusok vannak, aminek ilyen jó erős falai vannak, és ami az Isten lakhelye, lehetetlen, hogy ezzel bármi is történjen. Ugyan. Nos, ők nevettek, ők mosolyogtak, ők biztonságba érezték magukat. Jézus meg ott az olajfák hegyének a nyugati lejtőjén látta az egész várost, falastól, népestől, Isten tiszteletestől, templomostól, papostól, és ott zokogott fölöttük. Mert tudta, hogy őt el fogják dobni, el fogják vetni, keresztre fogják szegezni, és tudta azt is, hogy ennek milyen következményei lesznek arra a városra meg a népére nézve. Sírt és zokogott, testvérek. És benne, amikor Jézus sír, akkor mindig észre kell vennünk, hogy ő Isten is. Benne az Isten sír, testvérek. Isten sír az ő szövetséges népe fölött. Már a Biblia elején olvassuk ezt, hogy Isten megindul, megrendül, amikor ránéz az emberiségre, és látja, hogy minden szív tele van gonoszsággal. És mondja az írás Mózes első könyvében, hogy megbánta az Isten, hogy ember teremtett. Bánkódott a szívébe, olvassuk ezt. Kesergett Isten a szívébe. És aztán egy másik helyen is olvasunk erről, hogy Isten így megrendül, amikor Jeremiás prófétánál mondja az Úr, hogy azért lelkem sírni fog a rejtek helyeken, és zokogva zokogati szívetek keménysége miatt. Az Isten megindul, látva az embernek a bűnét, az ellene való lázadását, tudva, hogy ezért milyen ítéletben fog részesülni az ember. Az Isten megindul az emberen, testvérek. Sokszor úgy látjuk Istent, hogy, és így is kell látnunk, hogy ő a világ mindenségnek az ura, a történelemnek az ura. a maga teljes szuverenitásába, és olyan ridegnek látjuk az Istent, aki ott ül egy nagy trónon, és ottan uralkodik, mindent elrendez, nincs appelláta senki részéről, az Istennek nincsenek is emberi érzései, úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nincsenek érzései. Ne beszéljünk erről, hogy az Istennek érzelmei, érzései vannak. Hát látjuk az írásból, testvérek. Az Isten bánkódik, az Isten sír a rejtek helyeken. És amikor itt van Jézus, Jézus is sír. Sírt akkor, amikor megy Lázár sírjához. Azt olvassuk, hogy ott a mélyen megrendült a szívébe, és könnyekre fakadt. Ott is keservesen sír, amikor látja a bűnt és annak a következményét az egyik barátja, egy szeretett barátja életébe, illetve halálába. Ott együtt sír a Mártával, Máriával, Lázár testvéreivel, testvérek. Olvassuk azt, hogy itt is Jeruzsálem fölött is sír, de aztán utána jön a Gecsemánékedbe, ott is sír. A zsidókhoz írt levélben olvassuk arról az eseményről, hogy erős könyhullatás közt járult ahhoz, aki képes megszabadítani a halálból. Jézusnak, testvérek, a neve az, hogy a fájdalmak embere. Így olvassuk az Ézsaiás könyvében. A fájdalmak embere. Ő nem volt egy érzelemmentes valaki. De benne az Isten sírt. Nézzük, testvérek, első pontunkat most, miután ezt a tényt magát szemügyre vettük. Kicsit szokatlan talán a számunkra, hogy virágvasárnap erről beszélünk, de hát érdekes erről beszélni, és fontos is erről beszélni. Nézzük először most, hogy miről tanúskodnak Jézus könnyei. Nos, először, testvérek, azt hiszem, hogy arról tanúskodnak, hogy ő egy valóságos ember is volt. Az előbb mondtam, hogy valóságos Isten volt, de most lássuk, valóságos ember is volt. És mint, hogy minden valóságos ember szokott sírni, úgy Jézus is sírt. Jézus tudott örvendezni is, olvassuk a Bibliában, hogy egyszer örvendezett az ő lelkében. Tudott örülni is. De érdekes, hogy nem olvassuk Jézusról azt egyetlen helyen sem, hogy nevetett volna. A nevetgéléséről nem olvasunk semmit. Arról olvasunk, hogy sírt. De az biztos, hogy ő egy valóságos ember volt. És az, hogy sírt, testvérek, ezt nem tartotta egy szégyelnivaló valami férfiatlan dolognak. Ki tudta mutatni ezt az ő érzéseit, az ő érzelmeit. Ő valóságos, igazi ember volt, és jó ezt tudnunk. Mert ahogy mondtam is, ugye nekünk is vannak érzéseink, tudunk örülni is, de sokkal többször szoktunk szomorkodni. És vannak könnyeink, testvérek, és hát tudhatjuk, hogy Jézusunk nem egy olyan valaki, aki ne tudna velünk együtt örülni, de ne tudna velünk együtt szomorkodni. Ő nem csak azt mondta a hívőknek, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Ezt mondja az Úr az ígébe, hanem ő maga is gyakorolta ezt. Tudott örülni az örülőkkel is, de sírni tudott a sírókkal. És nekünk ez fontos, testvérek, amikor örülünk, örülhetünk Jézussal, de amikor még többször sírunk, vagy könnyezünk, vagy fáj a szívünk, akkor tudhatjuk, hogy Jézusnak vannak ilyen érzései, és tud velünk együtt érezni. Tud velünk, és akar velünk együtt érezni. Megindul, megrendül a szíve, könyörületességre indul. Hányszor olvassuk ezt Jézusról, testvére? Könyörületességre indul. Meg tud indulni gyarlóságainkon. Együtt tud érezni velünk. Együtt tud érezni velem, veled is. Bármibe vagy. Jézus valóságos Isten, de valóságos ember is egy személyben. Aztán, testvérek, arra is gondoltam, hogy Jézus könnyei tanúskodnak a szeretetéről is. Már Lázárnál is ezt olvassuk, hogy amikor látják, hogy Jézus sír, azt mondják az emberek, hogy mennyire szerette őt. Mert megértették, hogy Jézus szeretete az ő könnyeinek a tükre. És itt is, testvérek, amikor Jeruzsálem fölött sír, itt is azt mondjuk, hogy azért is sír, mert szereti őket, mélységesen szereti őket. Jön hozzájuk, szeretettel jött hozzájuk, visszautasították, és tudta, hogy ezért mi lesz az ő ítéletük. És az, hogy az lesz az ő ítéletük, ami az nem töltötte el Jézus szívét örömmel, kár örömmel, nem mondta, hogy bibi, ez kellett nektek, na majd megkapjátok, nem volt benne ilyen bosszúállás, kár öröm, hanem egyszerűen egy őszinte fájdalom, mert őszintén szerette őket, testvérek. Tudta, hogy most ugyan éltetik meg, a szabadítójuknak tartják, de néhány nap múlva milyen gyűlölettel fordulnak majd elé, és a keresztre szögezik, a vérét ontják, testvérek. És tudta, hogy mi lesz a következménye, de ahogy mondja az írás, az Isten nem örül a bűnös halálának. Ő nem örül a bűnös, ha Jézus nem hogy nem örült, hanem mélységes fájdalommal töltött el, úgy annyira, hogy fájdalomtól indítatva sírni kezd fölöttük és miattuk. Testvérek, az Úr látja azt is, hogy mi hogyan viszonyulunk hozzá. És látja azt, hogy ha mi elutasítjuk Jézust, mint a mi Urunkat és megváltónkat, akkor ennek már a földi életünkben is milyen gyászos következményei lesznek. Egyszerűen erről beszéltünk az előző vasárnapokon, meg majd fogunk is még. Gyászos következményei vannak Jézus elutasításának már a földi életünkben is, hát még aztán az örök életbe. Hiszen elkárhozunk. Jézus tudja ezt, testvérek, és Jeruzsálem fölött is azért sír, mert nem csak azt látta, hogy mi fog velük történni a történelem folyamán, hanem azt is, hogy mi fog velük történni utána, hogy el fognak kárhozni. Mert elvetik, elutasítják őt, az üdvözítőjüket. Most, testvérek, az Úr látja ezt a mi szívünkbe, és ha elutasítjuk Jézust, ő sír fölöttünk, mert látja, hogy a földi életünkben és az örök életünkben is mivel fog ez járni. Jézusnak nem okoz örömet az emberek földi ítélete, vagy akár az, hogy örökre elítéli őket, még akkor is, vagy akkor sem, hogyha ez az ő dicsőségét szolgálja, testvéreim. Jézus őszinte szeretetét, az ellenségei iránti őszinte szeretetét bizonyítják itt ezek a könnyei. És arról is tanúskodnak, hogy egy harmadik dolgot is mondjak, hogy tudnélik, Isten ítélete, ami jön, az borzasztó lesz. Jézus látta pontosan azt, hogy egy olyan ítélet fog Jeruzsálemre zúdulni, ami rémületes lesz, ami iszonyatos lesz, testvérek. Látta Jézus már előre halottakat az utcán, mert egy idő után nem tudták eltemetni Jeruzsálembe a halottakat, amikor a római ostromra sor került. Érezte Jézus a hullaszagot már. Hallotta a halálra éhező gyerekeket, mert csomó gyerek halt éhen. Az édesanyáknak a sírását, ahogy nem tudtak segíteni, és maguk is szenvedtek a gyerekeik haldoklását látva. Hallotta a férfiaknak a tehetetlen üvöltését, testvérek. Hallotta a haldoklóknak a nyögését. Hallotta azokat a jajkiáltásokat, amiket a zsidók által a rómaiak szeme elé a Jeruzsálem falára fölfeszítette belső, úgymond belső ellenségek kiáltottak. Látta aztán Jézus a templomba tomboló tűzrészt, ami bekövetkezett. Érezte a füstnek a szagát, látta a városba betörő katonáknak, rómaiaknak a kegyetlen mészárlását, a rabszíra fűzöttek nyögését, szégyenét, és tudta, hogy kőkövön nem marad. És amikor ezekre gondolt Jézus, amikre azok az emberek még ott egyáltalán nem gondoltak, de Jézus látta mindezt előre, sírni kezdett. Mert tudta, hogy az Isten ítélete igazságos, de rettenetes is lesz. Testvérek, Jézus ma is arra int minket a könnyeivel, hogy az Isten ítéletét ne tekintsünk mi játéknak. Mert Isten elmondja nekünk azt, hogy lesz ítélet, a világ fölött is lesz, rajtunk is lesz, külön-külön is lesz ítélet, ha meghalunk. De lesz egy végső ítélet is, ami egy rettenetes dolog lesz, testvérek. Rettenetes, nem lesz egy könnyű dolog az. Mi ezt nem nagyon veszük komolyan, azt hiszük, hogy valami vicces dolog, valami játékos dolog, valami mese, amit nem kell komolyan venni. De testvérek, Isten igéje elmondja, hogy az ítélet az rettenetes. Isten ítélete az nem játék. Amin te is át fogsz menni velem együtt, meg amin az egész világ át fog menni, az egész emberiség átmegy, az nem egy vicces dolog, amit csak így elhesegethetünk magunktól, vagy elüthetünk egy viccel, vagy valami kis megjegyzéssel, cinikus megjegyzéssel. Ami Jézust megrázta, testvérek, az Isten ítélete, az ne gondoljuk, hogy az egy könnyű dolog. Ha Jézust megrázta, bennünket is meg fog rázni az ítélet. Nagyon meg fog rázni. Emlékezzetek arra, hogy Jézus azt mondta, hogy az utolsó ítélet után ugye lesznek emberek, akik a külső sötétségre jutnak, a poklot, a kárhozatot így jelöli, és mi lesz ott? Mit mondott? Fogcsikorgatás és sírás. Sírás. Az ítélet rettenetes, testvérek. Ami ránk vár, az is rettenetes. Vegyük ezt halálosan komolyan. Jézus könnyei, testvérek, tehát tanúsítják azt, hogy ő valóságos ember. Tanúsítják azt, hogy mélyen szereti még az ellenségeit is. És tanúsítják azt, hogy az Isten ítélete az egy rettenetes dolog. Súlyos dolog. A második pontra hadd térjek át egy kicsit. Mi volt Jeruzsálem pusztulásának aztán az oka? Jézus pontosan elmondja, hogy mi a város történelmi és egyáltalán örök elvesztésének az oka. Azt mondja az írás, hogy látta a várost, és sírt azon. Látta a várost. Gondoljatok ebbe bele egy kicsit, mert azt a várost kétféleképpen lehetett látni. Ugye egyfelől úgy ránézett az ember az olajfák hegyéről, és akkor látja, hogy az egy nagyon szép város volt. Tehát ez ma is szép város, és hát akkor meg még szebb volt. És gyönyörű a környezete a városnak, nagyon szép, ott a körülötte hegyek vannak. Nagyon-nagyon szép ez a kép, ami az ember elé tárul. De hát Jézus nem csak ennyit látott, hanem szinte úgy belátott a viszonyokba, amik ott az emberek között vannak. Belátott az emberi szívekbe, lelkekbe. És az már nem volt olyan szép, testvérek. És itt jó azt megfontolni, hogy minket is lát az Úr, testvérek. Lát bennünket az Úr is. Látta a várost is, lát bennünket is. Lát kívülről, mert azt meg tudjuk adni a módját, hogy kívülről hogy nézzünk ki, mint nézzünk ki, csak hogy az Úr befelé is lát. Aztán belül meg mit lát? Ugye, látja az Úr a várost, és sírni kezd. Azon lehet, hogy a külsőnket látva nem kéne az Úrnak sírni, de a bensőnket látva meg sírni kezd. Mert mit látunk? Mit lát belül? Mi van bent? Na, kívül van a luxusház, ugye? Meg az egyik luxuskocsi, meg a másik luxuskocsi, meg a harmadik luxuskocsi, meg a nem tudom milyen nyaraló, meg a nem tudom milyen, nem tudom micsoda. A luxus az ott van. Az bent mi van? A szívekben mi van? A lelkekben mi van? Látja az Úr, és azt mondja, tudom a te dolgaidat. Ugye így mondja a Jelenések könyvében, és én tudom a te dolgaidat. Jeruzsálem, meg te újszegedi lelkész, meg újszegedi hívő, tudom a te dolgaidat. Mélyen ismerlek téged. Mondhatjuk mi, hogy hát Uram, hát látod, itt vagyok a templomban, én prédikálok, én hallgatom az ígét, kezembe az énekeskönyv, a Biblia, jegyzetelek, figyelek. Látod, Uram, minden vasárnap itt vagyok. Hát látod, éneklek, mondom az imát. De hát mit lát belül, testvérek? A külsőségek az jó, nem mondom azt semmi. De az Úr Jézus mit lát belül? Azt mondja Jézus, hogy visszatérjek ide, bárcsak felismerted volna, ami békességedre szolgál. Bárcsak felismerted volna, ami békességedre szolgál. Itt volt a lehetőség, hogy felismerd, ami a békességedet, az is azt jelenti a földi rendezett életedet és az üdvösségedet szolgálja. Bárcsak felismerted volna te Jeruzsálem, akinek a neve azt jelenti, hogy a békesség városa. Bárcsak felismerted volna a békesség fejedelmét, aki itt jön az én személyembe, mondja Jézus. De nem ismerted föl béke városa. A békesség fejedelmét, aki békességet adott volna neked itt a földön is, de örökre üdvözített volna. Nem ismerted föl. Bár felismerted volna a te békességet forrását, vagyis engem, mondja Jézus. Testvérek, Jézus így mondja, talán a mi életünk fölött is. Bár csak te személyesen is felismerted volna, hogy mi szolgál a te békességedre, földi békességedre és örök üdvösségedre. Bár csak felismerted volna Jézust, a meghalt és feltámadott megváltódat ismerted volna fel ő benne. Ha felismerted, legyél áldott, mondjad a szívedbe, mert az Úr adta meg ezt neked. De felismerted-e, vagy csak tudsz róla? Felismerted-e a szívedbe azt a Jézust, aki a békességedet szolgálja, hogy azt szolgálja a békességedet, aki ott van a kereszten, és aztán utána feltámadt, és megdicsőítetett, és most ül az Isten jobbján. Ő szolgálja a te békességedet, bárcsak felismerted volna már a te békességed forrását. Engem, mondja Jézus. Lehet, hogy sírva mondja. Itt volt, testvérek, Magyarország, illetve hát itt is van még. Itt van Európa. Lehet, hogy Jézus így ránéz erre az országra, ránéz a népére, ránéz Európára és Európa népére, a keresztény nyugatra, és azt mondja, bárcsak felismerted volna, ami a te békességedre szolgál. Mert Isten igéje, az evangélium tisztán hirdetetett ebbe az országba, és meg ezen a nagy úgynevezett Európába. Hirdettetett testvérek, nagyszerű emberek prédikálták és hirdették a tiszta evangéliumot, miközben sokan meghamisították. Emberek voltak, nagyszerű istenfélő emberek, Istentől küldött emberek, akik papírra írták, akik vászonra festették, akik kőbe vésték az evangéliumot. De vajon ez az Európa, vagy ez a magyar nép felismerte, hogy mi szolgál az üdvére és a békességére? Azt gondolom, testvérek, hogy nem. Tud Jézusról talán, de nem ismerte fel, hogy ő szolgálja, mert ha felismerte volna, akkor elfogadta volna. Akkor megragadta volna a Krisztust. Akkor hitt volna a meghaltba és feltámadottba, és követné őt. De mivel akár Európában, akár Magyarországon elenyésző azoknak a száma, testvérek, akik valódi keresztjének, ez azt jelenti, hogy nem ismertük föl, valójában nem ismertük fel azt, aki a békességünket szolgálja. Még nem ismertük fel. De a kérdés most, hogy te felismered-e? Felismerted-e, hogy ő szolgálja te békességedet? A másik dolog, amit mond Jézus a város pusztulásáról, nem csak, hogy nem ismerted fel, ami a békességedre szolgál, hanem nem ismerted fel a te meglátogatásodnak idejét. A te meglátogatásodnak idejét. A meglátogatás ideje, bibliai kifejezés, testvérek, azt az időszakot jelenti, amikor Isten meglátogatja az embert. Amikor az Úr jön az emberhez, hogy megmentse és üdvözítse, persze jöhet azért is, hogy ítéletet gyakoroljon fölötte. De itt Jézus arra gondol, hogy eljött hozzád az Isten, Jeruzsálem. Én bennem. Meglátogatott téged az Isten. Azért, hogy neked békességet adjon. Földi békességet és örök üdvösséget. És nem ismerted fel azt, aki meglátogat. Nem ismerted fel. Pedig mindent elkövetett Jézus, testvérek, hogy felismerjék. Az összes ótestamentumi proféciákat, legalábbis azoknak a 90%-át beteljesítette ott és akkor Izraelbe. A szavaiba visszajöttek a proféták szavai. A cselekedeteibe föl lehetett ismerni a messiásnak a cselekedeteit. Direkt úgy szólt és úgy cselekedett, hogy felismerjék, hogy ő az, hogy valóban ő az. Senki más nem teheti ezeket a dolgokat, és nem mondhat ilyeneket, csak a messiás. Ismerjék fel a látogatót, és hogy a meglátogatás ideje van, a kegyelem ideje van. És testvérek nem ismerték föl. Nem ismerték föl. Pedig ezekben a napokban mindent helyrehozhattak volna. Az összes dolgot, amit elrontottak, és egy egészen újat kezdhettek volna. Ez egy döntő jelentőségű időszak volt az életükbe. Egy sors fordulat állhatott volna be az életükbe, és a boldog jelenüket és boldog jövőjüket biztosíthatták volna be azokban a napokban, amikor Jézus ott volt közöttük. Sorsdöntő napok voltak, a meglátogatás idői. Meglátogatta őket a nap támadott a magasságból, hogy Lukács evangélium elején olvassuk. És nem ismerték föl, testvérek. Annyit kellett volna, hogy Jézust elfogadják, mint a Krisztust. Hogy meghajolnak előtte, hogy imádják őt, hogy követik a szavát. Ehelyett ellene fordultak. A látogatójukat nem csak, hogy káromolták, mert szitták Jézust, ahol bírták, ördöggel, szövetkezőnek, meg minden gazembernek elmondták Jézust, szavait Isten káromlónak, őt magát Isten káromlónak minősítették, halálra ítélték és kivégezték. Az isteni látogató nem köllött nekik. A meglátogatás idejét, hogy így mondjam, nem használták ki. És ez így van, testvérek, ma is. Ma is azt mondjuk, hogy a legsúlyosabb bűn az nem az, hogy megölünk valakit, vagy hazudunk, vagy tiszteletlenek vagyunk a szülők ellen, vagy elkívánjuk valakinek a dolgait. Nem ez a legsúlyosabb bűn, hanem az, hogy amikor az Úr meglátogat bennünket, akkor elutasítjuk őt. Ez a legsúlyosabb bűn. Minden egyéb csak ennek a következménye. A meglátogatás idejét nem használjuk ki, amikor meglátogat minket Jézus, amikor halljuk az evangéliumot magyarul. Amikor hallunk Jézusról, halljuk, hogy a keresztre ment, hogy feltámadt a halálból, hogy él. Amikor halljuk, hogy a bűneinket vette magára, és azok ítéletét vette magára, poklot vette magára helyettünk. Hogy megszerezte nekünk az üdvösséget, a bűnbocsánatot, az Istennel való együttlét drága ajándékát. Ő érte, fogad el Isten, mi halljuk ezt, testvérek. Ha halljuk, akkor van a meglátogatás napja, mert szól az evangélium hozzánk, hozzád is. Nagy irgalom és nagy kegyelem ez, mert akár öregek vagyunk, akár fiatalok, testvérek, ez a kegyelmi pillanat, amikor fordulópont jöhet az életünkbe. Amikor Jézusra igen mondhatunk, és lezárhatjuk az életünknek az istentelen szakaszát, ami miatt a kárhozatra vagyunk méltók. És elkezdhetünk egy új szakaszt az Úr oldalán, Isten gyermekeként. Ez a fordulópont, ez a kegyelmi pillanat üt az óra, amikor nagy dolog történhet velünk. Mert megtalálhatjuk az üdvösségünket hitáltal Krisztusban. Egy vízválasztó lehet ez az életünkbe, a személyes életünkbe, a családi életünkbe, a közösségi életünkbe. A meglátogatás kegyelmi ideje, kairosza, ahogy a görögök mondták. Vajon kihasználjuk-e ezt, testvérek? Felismerjük, hogy most van ez az idő. Lehet, hogy nem is egy napig, egy óráig, lehet már hosszabb ideje tart. Kihasználjuk-e ezt az időt? Vagy Jézusnak azt kell mondania, hogy nem. Nem ismerted fel se azt, ami a békességedre szolgál, se azt, aki meglátogat. Ha ezt tesszük, testvérek, nem számíthatunk semmire. Ha elmulasztjuk ezt, nem tehetünk semmit, akkor végünk van. Úgy, ahogy Izraelnek, illetve Jeruzsálemnek is vége volt. Isten őrizzen attól, hogy ne ismerjük föl, aki a békességünkre való. Isten őrizzen attól, hogy ne ismerjük fel a meglátogatás idejében azt, aki minket az ő szavával látogat meg, azért, hogy könyörüljön, azért, hogy kegyelmezzen. Ha ezt elmulasztjuk, testvérek, az Úr újra meglátogat minket, biztos meglátogat. Még egyszer meg fog látogatni, de akkor nekünk végünk van. Az a meglátogatás, az már nem irgalmas, hanem igazságos lesz. És nem számíthatunk akkor semmire. Olyan megdöbbentő ez, amit Jézus ehhez az utóbbi dologhoz egyébként hozzáfűz, hogy nem ismerted fel a te meglátogatásodnak idejét, vagy nem ismerted fel a békességedre szolgáló dolgot, azért, mert ez elrejtetett a te szemeid elől. Most elrejtetett. Jézus ezzel arra utal, hogy Isten még most nem adta ezt meg Izraelnek, Jeruzsálemnek. De ez nem azt jelenti, hogy mentesültek a felelősség alól. Itt van ez ellenmondásnak látszó paradox állítás. Nem menti fel Izraelt az, hogy ott volt köztük a szabadító, és nem kellett nekik. Ott volt a látogatás ideje, és nem kellett nekik a látogató. Ha ez Isten akarata is volt, mert Isten akaratából történik minden, azért ez az ő felelősségüket a legkisebb mértékbe se csökkenti. Végül, testvérek, a harmadik pont, hogyan valósul meg Jeruzsálem pusztulása. Számunkra, testvéreim, igen döbbenetes, hogy az az ítélet, ami miatt Jézus Krisztusunk ott az olajfák hegye lejtőjén előre zokogott, és amit pontosan leírt, mert pontosan leírt, hogy mi fog történni, egy kicsit később mondott még egy beszédet, amiben még pontosabban körvonalazta a dolgokat, ez az ítélet, testvérek, valóban utolérte Jeruzsálemet. Ez valóban utolérte, 35 évvel később utolérte Jeruzsálemet. Jézus nem beszélt a levegőbe, amikor ezekről beszélt, nem blöffölt, hanem igazat mondott. Bizonyos Josephus Flavius leírja nekünk Jeruzsálem végnapjait. És leírja, hogy pontosan az történt, amiről Jézus beszélt. Nem azt, ő nem mondja, hogy Jézus miről beszélt, mert azt ő nem vette komolyan. De amit leír, hogy ez és ez történt, az az, amit Jézus elmondott. Palánkot építettek először Jeruzsálem körül a rómaiak, amit a zsidók még valahogy fölgyújtottak, akkor aztán az leégett. Erre aztán a Titus, a római hadvezér építetett ott egy kis sáncot a város körül, földből. Azt már nem lehetett leégetni. Ostromolták a várost, kőhajítókkal ütötték és verték szét a falait, és közben ilyen rámpákat készítettek földből, és amikor már odáig jutottak, akkor betörtek a római katonák a városba. Hát elég hosszú ideig tartott. Az biztos, hogy Krisztus után 70-ben, augusztus 6-án mutatták be az utolsó állatáldozatot a jeruzsálemi templomba, mert nem volt több állat. Se áldozatra nem volt, se enni nem volt. Úgyhogy ez egy egészen döbbenetes helyzetet idézett elő a városba. Ezt nagyjából ugye el tudjuk képzelni, 60-70-80 ezer lakosa volt akkor Jeruzsálemnek. Hát az éhség hamar elvégzi a maga munkáját. Úgyhogy a városba kitört az éhség, egymás után haltak éhen az emberek. Annyi erejük nem volt végül tényleg, hogy a halottakat eltemessék, ott bűzölöttek mindenfelé az utcákon, hullák, gyerekek, anyák. Ráadásul volt még két csapat a városba, aki ott önjelölt rivális felszabadító hadseregként akart ott működni, de hát arra volt jó, hogy egymást ott azok is még gyilkolászni kezdték. Akkor aztán, akiről csak megneszelték, hogy át akar menni a rómaiakhoz, azt mindjárt keresztre feszítették a rómaiak előtt a Jeruzsálem kőfalán. Tehát egyszerűen, testvérek, ez egy borzasztó belső állapotok voltak, amikor betörtek oda a rómaiak, már körülbelül 30 ezer ember volt az összesből, a többi mind meghalt. De aztán ők is még ott tovább írtották őket. Betörtek a templomba, annak ellenére, hogy mondjuk arról volt szó, hogy ezt nem szabad megsemmisíteni, végül valahogyan mégiscsak tűz keletkezett a templomba, és hát végül az egész elpusztult, minden elpusztult. Nem csak a nép pusztult el, aki életbe maradt, azt elvitték rabszolgának, gyakorlatilag Izrael államisága megszűnt. Az Úr felszámolta az egész népet több ezer évre tulajdonképpen, majdnem több ezer évre. 1949-ben, jól emlékszem, alapították, 48-ban alapították újra Izraelt. Hát testvérek, szörnyű dolog volt ez, hogy Jézusnak a szavai szóról szóra beteljesültek. Földig rombolnak téged, mondja Jézus. Ezt a szót használja. Földig rombolnak téged, és földig rombolták, testvérek. Mutatja ezt, hogy az Isten ítélet az nem játék. Ezt már mondtam egyszer, de újra mondom. Azért is nem kell ezen elgondolkoznunk, mert Jézus Jeruzsálem pusztulását összefűzte, mint egy ilyen összeszőtte egy másik eseménnyel a világ végével. Nem itt, hanem egy másik evangéliumból olvassuk ezt a két eseményt, mint egy egybe kapcsolja, és arra akar minket rávezetni, hogy lássátok, emberek, hogy Jeruzsálem, hogy elpusztult, úgy fog a föld is elpusztulni. Amilyen biztosan elpusztult az egyik, a másik is el fog pusztulni, mert ítélet fogja utolérni, Isten ítélete. Meneküljetek a harag elől! Meg kellene, testvérek, gondolnunk, hogy nincs a meglátogatás ideje. Nem most van az az ide, amikor föl kéne ismernem a szabadítót, mielőtt még utolér engem is, vagy a családomat, vagy valaki, talán az egész emberiséget utoléri az az ítélet, ami után már semmi nincs, csak a kárhozat. Meg kell fontolni, testvérek. Olyan csodálatos, hogy Isten még ehhez a városhoz egyébként 35 évig türelmes volt. Ha visszanézzük a történelmet, ugye Jézus ezt körülbelül 31-2-3 körül mondta, amit mondott, és utána 70-ig még volt legalább 35 év. Isten várt még mindig velük. Jézus meghalt a városon kívül, aztán feltámadt. Oda jött el a Szentlélek Jeruzsálembe. Ott volt az első keresztény gyülekezet, még hirdették Jézust meg az apostolokat Jeruzsálem népének. Isten olyan türelmes, olyan irgalmas volt velük, testvérek, hogy nem hajtotta végre azonnal az ítéletet Jézus szavai után pár hónappal. Még mindig adott nekik irgalmassági időt. Ninive is kapott időt, testvérek, és Ninive megtért, és Isten könyörült rajtuk. De Jeruzsálem nem tért meg. Isten türelmes az ítélettel, testvérek, amíg mielőtt elsöpörne előtte, még vár az Úr. Türelmes és vár az Úr. Mondja Péter is, hogy vár az utolsó ítélettel is az Úr. Mert várja, hogy az emberek hallják az ígét, és megfontolják, meggondolják, és Jézusnak adják magukat. Vár az Úr, azt mondja Péter, nehogy a mi Urunknak a hosszú tűrésével visszaéljetek. Üdvösségnek tartsátok a mi Urunk hosszú tűrését. Itt ragadhatjátok meg az öröki, még amnestiát kaphattok. Nehogy visszaéljetek ezzel az idővel. Döntsetek, hogy ki mellett álltok. Jézusunk, testvérek, nem hazudik. Fontoljuk meg ezeket az ő virágvasárnapi könnyeit, és azt is, ami történt, és indítsanak valóban ezek a könnyek arra bennünket, hogy időbe inkább itt sírjunk a saját nyomorúságunk, meg a saját bűneink fölött. És úgy menjünk oda az Úr Jézus az imádságba, és kérjük, hogy bocsásson meg nekünk, és fogadja el a szívünket, az életünket. Ő, aki meghalt és feltámadott értünk. Inkább itt sírjunk, mint egyszer örökre sírjunk vigasztalanul. Jézusunk könnyei indítsanak bennünket igaz megtérésre. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te sírtál ott Jeruzsálem fölött. És köszönjük, hogy ezen elgondolkozhatunk a mai napon. És köszönjük néked, hogy azon is elgondolkozhatunk, hogy te nem csak sírtál, hanem föl is áldoztad magad. Nem csak a könnyeit, hanem a véred is ontottad. Segíts megfontolni a könnyeidet, de segíts még inkább megfontolni a te hulló véredet, amely engesztelő áldozat volt a mi bűneinkért. És segíts minket, hogy fölismerjünk ebből téged, aki meglátogatsz minket ma is, aki azért látogatsz meg, mert irgalmazni akarsz, mert kegyelmezni akarsz nekünk, aki azért látogatsz meg minket, mert békességet akarsz adni itt a földön, és örökre üdvösséget. Segíts, hogy fölismerhessünk téged, megláthassunk téged, és odaadhassuk neked a szívünket, a lelkünket. Köszönjük te néked, hogy erre buzdítottál, erre indítottál minket ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. Áldunk téged azért, hogy rád bízhatjuk most magunkat, gondviselő szeretetedbe ajánljuk gyülekezetünket, családjainkat, kérünk a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, különösen nehéz terheket viselő atyánk fiaiért. Imádkozunk hozzád egyházunkért, egész nemzetünkért, népünkért, hogy fordítsd magadhoz minél többünk szívét. Hogy legyünk igazi imádóid, hogy legyünk igazi keresztjének, nem csak olyan névleges keresztjének. Hadd legyen tiéd a szívünk, az életünk. Minél több magyar emberé, minél több határon kívül élő emberé is. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk ezeket a dolgokat. És kérhetünk, hogy áld meg jövő hetünket is. Kérünk, hogy készítsd el gyülekezeti alkalmainkat, családjainkba húsvét ünneplését. Segíts, hogy ne nyúl és egyebek álljanak a központba, hanem te, aki eljöttél, aki meghaltál, feltámadtál, aki élsz, aki igazán ünneppé teszed ezt az ünnepet. Családjainkban is, szívünkben is, hadd legyen igazi húsvétunk. Köszönjük néked, hogy mindezeket elmondhatjuk neked a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy ma délután Heinrich Schütz János passióját hallgathatjuk meg itt a templomban. Kiváló előadó művészek tolmácsolásában szeretettel hívom és várom a testvéreket. Majd ott is fogok erről beszélni egy kicsit, de egy passiónak a meghallgatása az egy fontos dolog a számunkra. Annak idején a középkorban ezeket a passiókat elénekelték húsvét ünnepe kapcsán, azért, hogy egy kicsit az emberek úgy megálljanak, és odafigyeljenek Jézusra, és arra, amit az Úr cselekedett. Odafigyeljenek húsvétnak a lényegére. És nekünk, akik ma egy ilyen igencsak rohanó világban élünk, szerintem nekünk is szükségünk van erre, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, és odafigyeljünk húsvét lényegére, és így induljunk neki ennek a hétnek. Tehát szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket erre a délutáni alkalomra. Heinrich Schützről annyit kell mondanom most itt, hogy megkérdezte valaki, hogy mikor élt. Hát ő egy középkori zeneszerző volt. Bachnak volt tulajdonképpen a kortársa. Egy nagyon híres zeneszerző. Nem annyira ismerjük itt, mert Bach meg Händel árnyékában ugye eltűnik. Ő is, Schütz is, és Buxtehude, a másik híres német zeneszerző, akikhez egyébként még Bachék is tanulni jártak. Úgyhogy egy Bach korabeli mű ez. Jöjjenek és hallgassuk meg együtt. Hirdetem a testvéreknek, hogy délután, az alkalom után lenne itt a kórustagoknak egy kis szeretett vendégség, ezért, hogyha valakinek van otthon valami kis süteménye, amit szívesen elhoz és fölajánl, akkor azt elfogadjuk. Hátul szeretnénk nekik megteríteni, hogy a koncert után legalább valami kis kedvességet érezzenek a részünkről. Ha tud valaki jönni és egy kis pár, akár pár szem süteményt is hozni, és be tudja dobni a közösbe, azt szeretettel fogadjuk. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy jövő héten a szokott időbe tartjuk majd az alkalmainkat, úgy, ahogy az ki is lett adva. Hétfőn ifjúságőr és kedden biblióra nem lesz. A szerdai felnőtt konfirmációi órát megtartjuk, és utána csütörtökön pénteken este 6-kor, nagy szombaton délután 4 órakor, jól emlékszem? 4 órakor van Isten tisztelet, az a nagy szombati áhítatunk, és vasárnap és hétfőn pedig a rendes időben a 9 órás Isten tiszteletünkben lesz urvacsoraosztásos ünneplésünk. Másnapján pedig gyülekezeti ebéd lesz. Általában úgy dél körül, fél egy körül szoktuk elkezdeni. Erre is szeretettel várjuk az érdeklődőket, és mindenki érezze magát meghívva. Kérdettem még a testvéreknek azt a távolabbi időpontot, április 19 és 21-e között, azon a hétvégén Nagysolymosba menni egy kis küldöttségünk. Fontoljátok meg, hogy ki tud akkor eljönni. Tehát most nem lenne olyan hosszú ez a kirándulás, hogy hát ha a hétvégébe többen be tudjuk ezt illeszteni. Bátorítom a testvéreket, hogy szedjük össze magunkat, aztán jöjjünk, és ha egy mód van rá, vegyünk részt ezen a látogatáson. Tehát ez Nagysolymosba április 19-től 21-éig mennénk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, a 331. énekünket, és ennek a kijelölt két versét énekeljük, majd utána a nemzeti imádságunkkal zárjuk le Isten tiszteletünket. A 331. énekünk 4., 5. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik. Ó, édes Jézus, atyádnak szent fia!
Oh, Easter Eve.
Áldás békesség.